Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kőbe zárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Marosvásári Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a kőbe zárt múltunk szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Sok szilvesztert ünneplő nem is tudja, hogy a polgári év utolsó napja egy pápa nevét hordozza, és az éve első napját hagyományosan Szűz Máriának szentelték. Január 1-e a keresztény naptárakban Isten anyjának ünnepe, de így van ez a népi kalendáriumban is, ahol januárt Boldogasszony havának nevezzük. A kőbe zárt múltunk sok olyan helységnevet ismer, amely Máriára emlékeztet. Korábbi, az elmúlt évben elhangzott adásunkban már beszélgettünk a Mária kultuszról. A hátszegi Őraja Boldog falvára látogatunk, és dr. Puskás Attila vallástörténész egyházügyi referense, ez alapján folytatjuk a beszélgetésünket többek között Máriáról. Témánk Boldogasszony és a Mária kultusz a világvallásokban.
A székelyudvarhelyi Nikó Kft. A fémforgácsolásnak, az acél és alumínium szerkezetek gyártásának és hegesztésének felülmúlhatatlan szakértője. A kőbe zárt múltunk műsor önzetlen támogatásával, az évszázadok viszontagságaival dacoló műemlékeink megőrzését is szolgálja. Ezért külön köszönet a Nikó Kft.-nek.
Üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában dr. Puskás Attila vallástörténész egyházügyi referenst. Attila, köszönöm, hogy itt vagy, és neked is boldog új esztendőt.
Boldog új esztendőt a rádió kedves hallgatóinak, és neked is természetesen.
Köszönöm szépen, és kezdjük akkor a mai beszélgetésünket, hiszen, amint azt már mondtam, sok szilvesztert ünneplő nem is tudja, hogy a polgári év utolsó napja egy pápa nevét hordozza, és az év első napját hagyományosan Szűz Máriának szentelték. Január 1-e a keresztény naptárakban Isten anyjának ünnepe, de így van ez a népi kalendáriumban is, ahol januárt Boldogasszony havának nevezzük. A kőbe zárt múltunk sok olyan helységnevet ismer, amely Máriára emlékeztet. Korábbi, az elmúlt évben elhangzott adásunkban már beszéltünk a Mária kultuszról. A hátszegi Őraja Boldog falvára látogatunk, és ez alapján folytatjuk tehát a beszélgetésünket. Puskás úr, ma mindenek előtt beszéljünk az említett település templomáról. Arra gondolok, hogy éveleje van, és ennek az épületnek is kimondottan megvan a maga fontossága.
Én azért tartottam fontosnak erről a templomról beszélni most évelején, hiszen ahogy említetted a felvezetőben, Boldogasszony havában járunk a népi hagyomány szerint. Másrészt pedig ez Erdély egyik legrégebbi árpádkori temploma. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársaként többször átutaztam a hátszegi medencén kollégáimmal Piskitől délre Petrozsény felé haladva, hiszen itt volt az egykori monarchia határvidéke, ahol foszlányokban még felfedezhetők a magyar kultúra és építészet nyomai. Egy-egy református templom, katolikus templom, sajátos épületek ezek. Hátszeg korabeli monarchiát idéző épületei után délre haladva szembetűnő a Kendefi kastély, amelynek egyik, ha jól emlékszem, plével fedett szárnyában most is az egyik örökös lakik. Őraja Boldog falva, Liebfrauen, ahogy a szászok németek ejtik, viszonylag kis település, ahol egy csodálatos árpádkori templom áll az út oldalán, és hát nem teljesen romos állapotban, de sajnos eléggé lepusztult állapotban. Mindig megfogott a templom látványa ott a kanyarban, ezt nem lehet nem észrevenni. Egy olyan múltat idéz kőbe zárva, amelytől nem igazán lehet és nem igazán szabad eltekinteni. Most arra a kérdésre válaszolom, hogy mit tudhatunk erről a településről. Okiratok szerint a Hunyadi települést már az 1300-as évek elején Boldogfalva névvel említik. Mivel én itt csak átutazó vagyok, segítségül kellett hívjam azt, aki ezt a történetet csodálatosan megírta, és hát visszaemlékezéseim szerint Beke Györgynek van egy csodálatos kis írása, Őraja Boldogfalva címmel jelent meg 2003 márciusában a Kortársban. Tőle idézek. 400 magyar, 10.000 román között. Hátszegen könnyen szem elől vész a maradék magyarság, mint patakvize a homokban. Szám szerint Őraja Boldogfalva magyarjai sincsenek többen, éppenséggel kevesebben, de közösséget alkotnak. Egyben tartja őket a sorsuk, meg ennek jelképe a kicsi dombon épült középkori bizánci stílusú templom. Őraja Boldogfalva. A falunév csupa muzsika, csupa áhítat. Isten anyjának neve másutt is felelhető régi magyar helységnevekben Erdélyben is, rendszerint elmosodott alakban. Peke György itt egyébként megemlíti Sepsiszentgyörgy egyik negyedét, ami egykor önálló falu volt Szemerja néven. A Szemerja szó egyébként Szent Máriát, Szűz Máriát rejti magában. De ott van például a piski román neve, a Sziméria. Udvarhely vidékén két boldogfalvával is találkozunk, létezik Felső Boldogfalva, Alsó Boldogfalva, de ott van például a Fehér megyei Boldogfalva, Dicső Szent Márton után, Betlenszent Miklós felé haladva. A Hunyadi Őralja Boldogfalva, a Zempléni Boldogkővárát is felidézheti, de gondolhatunk például a Kárpát-medencében Burgenland vidékére, ahol szintén létezik egy hasonló település, Fertő Boldogasszony, Frauenkirchen. Tehát nyugodtan el lehet mondani azt, hogy azok a települések, amelyekben a boldog szó szerepel, valamilyen szinten Máriával vannak összefüggésben, akár keresztény, akár pogány elmélet szerint közelítjük meg a kérdést.
Említette, hogy Őraja Boldogfalva temploma Erdély egyik legrégebbi istenháza.
Okiratok szerint valóban a Hunyadi település az 1300-as évek elején már létezett, és templomát Szűz Mária oltalmába ajánlották készítői. Az Őraja előtagot a zsilvölgyében vezető szorost védelmező vár miatt ragasztották hozzá. A régió akkor még abban az időben nem volt éppen ennyire lakott, hiszen a zsilvölgyének szénkincseit csak a 19. század végétől kezdték úgymond bányászni, iparilag kitermelni. Építésekkor Őraja Boldogfalva, tehát Magyarország korabeli határán állott, a déli Kárpátok kapuját őrizte. Kövekből rakott vár és Szűz Mária oltalmazó lelke őrködött az egykor itt honfoglaló magyarok és az itt élők között és fölött. Beke György írja egyébként, hogy kivételes építészeti emlék ez a templom. Ikerablakos tornya a román stílus jegyeit viseli, a templom belső falain kálvinista istenházakban rendhagyó módon falképek bizánci stílusban találhatók. Néhol megmaradt kőfala, de megtépte az idők ostroma. A templom körül fák nyúlnak a magasba, majdnem a torony tetejéig érnek. A torony fölött alacsonyan szállnak a fellegek, és írja a szerző, az az érzésem, hogy beleütköznek a torony gombjába, és futásuk megáll egy pillanatra. Így állott meg a táj fölött az idő, ez a templom akasztotta meg. És valóban, mintha itt megállt volna az idő, de romboló vasfogának nyomai egyre inkább kivehetők, és ezen változtatni sajnos nem igazán lehet. Látjuk, hogy sajnos komoly művészettörténeti kincsek vesznek el Erdélyben, főleg a szórvány vidéken. Ez emberileg valamilyen szinten érthető, hiszen hogyha nincsen lakosság, nem lakik ott senki, akkor egyértelműen, hogy a kulturális emlékek is pusztulnak, és valahol érthető is, hogy hát például, ha Rómát vesszük, a keresztény Róma is elpusztította a pogány Róma műkincseinek egy részét. De nekünk ez valahol, úgy érzem, nekünk magyaroknak ez fáj, és kultúrsokként ér bennünket az új dominancia kultúrája, vagy esetleg annak hiánya. Most visszatérve a templomhoz, Beke György leírja azt is, hogy a keresztíves hajó freskóit páduai olasz mesterek festették a helyi földesurak kendefiek nopcsák hívására. És ha ezeket a freskókat megfigyeljük, egy nagyon szép Árpádházi Szent Erzsébet ábrázolással találkozunk, de, és ezt nagyon fontos kiemelni, hogy bizánci freskókat is találunk, amelyeket valószínűleg havasalföldi mesterek készítettek. És hát nagyon érdekes az, hogy a templom feliratai, templom falán néhány felirat ciril betűkkel jelenik meg, amiből arra lehet következtetni, hogy a templomot több mint valószínű, hogy az ortodoxok is használták a reformátusokkal közösen egy időben. Nagyon érdekes egyébként, egyháztörténelmi tanulmányunkból tudjuk azt is, hogy ezen a területen születtek meg reformátusok által román bibliafordítások, tehát létezhettek esetleg román reformátusok is, tehát itt a Hátszegi medencében járunk. Ezek a freskók hát természetesen be voltak mázolva, később a 19. századtól már feltárták őket. Nagyon érdekes az is, hogy egyes képeknek a szemei ki voltak úgymond szúrva, át voltak festve, ezt állítólag a protestánsok tették, ugye hát a református egyházban ez összefüggött, a freskó ábrázolás valamilyen szinten összefüggött a bálványimádással, holott ezeket a tételeket a mai református egyház is túlhaladta. Na most a templommal kapcsolatban érdekes megegyezni, hogy hát olasz mesterek festették ezeket a freskókat, és hát olaszok is élhettek itt, erre utalnak például az olaszos nevek. Létezett itt egy Lukián Jenő nevezetű gondnok, az Eklézsia gondnoka. Na most a templomkerítésre, templomra visszatérve, Beke György még leírja azt is, hogy a templomkerítés kapujánál román nyelvű tábla áll, a templomajtónál román, magyar és német felirat igazít el, és ezt olvassuk: református templom, valamikor katolikus, legrégibb romániai templomok egyike, melyet a Kündeja család uralkodói a 13. század végén építettek. Építészetileg jellemző átmenetet képez román stílusból a korai gótikához. És valóban, hát román stílusról lévén szó, érdekes felfedezni azokat a hasonlatokat, amelyek a Szőrhalja Boldogfalvi templom, illetve hát ez is valamilyen szinten a ciszterci hagyomány jegyeit viseli.
Mutatta Boldogasszony keresztény és pogány megközelítését, mondataiban pontosan mire akart utalni?
Valóban érdekes az, hogy a római katolikusok augusztus 15-én Nagy Boldogasszonyt ünneplik, aki egyes elméletek szerint a magyarság ősi pogány istennője. Ez az úgynevezett ős-magyar pogány megközelítés, amire már korábban is utaltam. A bibliai kinyilatkoztatástól radikálisan eltérő régi pogány magyar elképzelések szerint ugyanis az ég 7 egymás fölötti szintre tagolódik, mindegyikben egy-egy úrnő ült, azaz régi magyar nyelven boldogasszony. Közülük a 7., a nagy boldogasszony, ő a legnagyobb, a leghatalmasabb. De az egyházi naptárban máshol is szerepel a boldogasszony kifejezés. Az egyházi naptár rendje szerint külön ünnepen van a gyertyaszentelő boldogasszonynak, most ezt nem sokára, február 2-án, gyümölcsoltó boldogasszony ünnepét üljük március 25-én, 9 hónappal karácsony előtt, vagy ott van nyáron a sarlós boldogasszony ünnepe július 2-án, a havas boldogasszony ünnepe augusztus 5-én, és hát szeptemberben a mindannyiunk által ismert kis boldogasszony ünnepe.
Ha már beszéltünk a Mária kultuszról, a keresztény Mária kultusz összefüggésben van a női motívummal, a női vallástörténeti principiummal. Beszélt a zsidó vallásról is, ahogyan a zsidó kultúrában megjelenik Mária, és alapvetően a nő óhatatlanul, és a harmadik egyisten hívő vallás jut eszembe, a muzulmánok, és ez a téma amúgy is aktuális a mai Európában, innen a kérdés, tisztelik-e a muzulmánok Máriát?
Nagyon érdekes élmény volt számomra, hogy amikor Szíriában jártam a libanoni örmény pátriárka jóvoltából 2001-ben, nagyon sok útkereszteződésben több olyan építménnyel is találkoztam, mint amilyen a románoknál van délen, Romániában vagy akár Dobrudzsában. Egy kis szentély volt ez, olyan, mint egy kerti medence, és benne egy csodálatos kis Mária szobor látható. És ott Szíriában, egy muzulmán országban meg voltam győződve arról, hogy keresztény vidéken járunk, hiszen ott is élnek keresztények, nem is kis számban. Habár furcsálottam azt, hogy szinte mindenhol, minden útkereszteződésben látható volt ez a kis szentély. Mert hát ennyi keresztény ugye Szíriában mégsem élhet. Örmény vendéglátóim felvilágosítottak arról, hogy a muzulmánok nagyon is tisztelik Jézus, a proféta édesanyját. Tehát ők Jézust is a proféták egyikének tartják. Most visszatérve a kérdésre, a Korán igencsak keveset szól Máriáról és fiáról, Jézus profétáról. Alapvetően kevés szó esik Jézus gyermekkoráról a Bibliához hasonlóan. A Máriáról való hallgatás összefügg Mohamed világának vallási irányzataival. Mohamed korában létezett egy olyan keresztény teológiai irányzat, melynek hirdetői Máriát a Szent Háromság részeként értelmezték, vagyis Máriát istenítették, és Szent Négyességről beszéltek. És érdekes, hogy ez a felfogás, teológiai felfogás napjainkra is kihat, amikor olyan, azt lehet mondani, hogy ultra marianista eszmékről hallunk, miszerint Máriának társmegváltó szerepe lenne, hiszen nem született volna meg Jézus, ha nincsen Mária. Most ez egyértelműen túlzás és kissé eretnek nézett, de létezett, úgymond ez a felfogás. A marianiták szektája pontosan ezt a társmegváltó szerepet hangsúlyozta túl a keresztény közösségekben. A középkor elején eléggé elterjedt volt keleten, de a tanításával sem Mohamed, és alapvetően a Korán sem tudott egyetérteni. A Koránban nem fontos a mariológia, tehát Máriának a kultusza, és egyértelműen hiányzik belőle Mária istenségére való bármiféle utalás is. Ennek ellenére, amit említettem, a muzulmánok tisztelik Máriát. A II. Vatikáni zsinat egyébként a 20. század közepén, amikor a muzulmánok Mária tiszteletéről beszél, pontosan ezt a szempontot emeli ki, hogy hát igenis létezik egy bizonyos Mária tisztelet, látni kell azonban, és ki kell hangsúlyozni a különbséget az e fajta tisztelet és a keresztény egyházak, Mária tisztelete, Mária kultusza között. Tehát azt lehet mondani, hogy a marianiták közösségét sem a muzulmán közösség, és végül a keresztény közösség sem vallja magáénak, tehát ez egy, mondhatni azt, hogy egy félreértelmezett teológiai megközelítés. És hát valamilyen szinten a muzulmán világ is, ha megnézzük gyökereiben, azért született Mohamednek a vallás megújító törekvése, és abból indult el, hogy hát ezeket az eretnek nézeteket, amelyek abban a korban igencsak erősen éltek bizonyos elszigetelt egyházi közösségekben, túllépje, és egy teljesen új szempontból, egy teljesen új megközelítést jutson az ott élő nomád arab törzseknek.
Mit kell még tudni a muzulmánok Mária tiszteletéről?
Most Mária tisztelete is helyenként változik a muzulmán világban. Egyiptomban például hisznek a Mária jelenésekben, de más muzulmán írástudók szerint ez babonaság. Viszont vallják azt, hogy Mária a történelem négy kiemelkedő női egyénisége közé tartozik. Ezek közül az egyik Asja, a fáraó leánya, a korábban egyébként úgy szerepel, hogy a fáraó felesége, a másik Khadija, Mohamed felesége, és a harmadik Fatima, Mohamed leánya. A Korán szerint Mária idős szülők Imrán és Hanna gyermeke volt, akit a templom szolgálatára ajánlottak fel. Születésénél nem édesapja, hanem nagybátyja Zakariás volt jelen. Tehát látjuk, hogy bizonyos szempontból vannak hasonlóságok, párhuzamok a mi keresztény hagyományunkkal, Bibliánkkal, Szentírással. A muzulmán hagyomány úgy tartja, hogy Mária a templom egyik fülkéjében született. Ezért minden mecsetben van egy imádságra kijelölt kisfülke, amelynek bejáratánál egy szöveg hirdeti, hogy Zakariás valahányszor erre járt, hogy megnézze a kisted Máriát, csodálatosan mindig élelemmel ellátva találta őt. Tehát ez Isten Allah egyik csodája, hogy a kisded Máriát mindig táplálta. Most a Korán szerint Jézus születését megelőzte egy 40 napos csendes elhúzódás egy barlangba, ami a mi adventünknek megfelelő kicsi csendesebb időszakra emlékeztet. A hagyomány szerint Jézus születése után Mária megjelent szerettei körében, akik ezt mondták neki, idézem, Mária hallatlan dolgot műveltél. Ó, Áron testvére, atyád sem volt rossz hírű ember, és anyád sem egy tisztességtelen asszony. Most itt jelzem azt, hogy ez az Áron nem Mózes testvére, hanem Mária egyik rossz hírű kortársa, aki mindenféle paráznaság hírében állott, és akivel rágalmazói összehasonlították őt, mert hát ugye a Korán szerint is a gyermeknek a születése hát valamilyen szinten csodával határos. Most a történet szerint a rágalom hallatán a kisded Jézus elkezdett beszélni, és megrótta a rágalmazókat, hogy nem akarják megismerni Isten, illetve Allah szent tervét. A Korán szerint ez Jézus első csodája, hogy már poljába csavarva is beszélni tudott a körülötte állókhoz. A Korán egyébként a Szent Család egyiptomi tartózkodását is említi, ami 12 évig tartott, de erről nem beszél, sokat nem fejti ki bővebben a kérdést. Mária haláláról sem tudunk sokat, csak annyit, hogy erőszakos római katonák elől menekült el, amikor megnyílt a föld alatta. Itt azonban a keresztény mennybe vétel gondolata tér vissza, miszerint Mária nem halt meg, hanem Isten testestől mennybe vétette, vagyis hiába keressük a földön a sírját, mert nem találjuk. Tehát észrevesszük azt, hogy vannak párhuzamos elemek, és hát bizonyos hasonlóságokat ki lehet emelni egy teljesen más megközelítésben, és egy teljesen más szándékkal.
Mai utolsó kérdésem, Puskás úr, vannak-e az egyházakban és a vallásokban változások, reformok a Mária kultusz kapcsán?
Hát valóban jó kérdés az, hogy reformokról beszélhetünk-e. Én úgy hiszem, hogy a Szentírásban alapvetően benne van a kinyilatkoztatás, és Jézus Krisztus ugye a kinyilatkoztatás teljessége. Most ezt a kinyilatkoztatást lehet értelmezni. És hát itt az a kérdés, ugye, hogy bizonyos korban milyen szempont kerül előtérbe. Most a Mária kultuszra visszatérve, hát Máriának egyértelműen mindig nagy kultusza volt az egyházban, és sokrétű ez a Mária kultusz. Ugye hát kezdetben nem létezett rózsafűzér. Kezdetben Mária freskó, ábrázolások vagy mozaikok léteztek. Egyértelmű, hogy a keresztények Mária közbenjárását kérték. A rózsafűzér ugye a ferences domonkos hagyomány, tehát ferences hagyomány megjelenése után terjedt el Európában. Tehát vannak olyan reformok, vannak olyan megújulások, amelyek úgymond jobban kifejezték, vagy hozzásegítették a híveket a Mária kultuszhoz, tehát hogy Márián keresztül kérjék Isten közbenjárását. Léteznek egyéb tiszteleti formák is, gondolunk itt litániákra, gondolunk itt úrangyala imádságára, tehát nem lehet azt mondani, nem hiszem azt, hogy nagy reformok történtek volna a Mária kultuszban, hanem Mária életének egy-egy momentumát emelték ki, egyesek Mária iskolák léteznek, vagy hát ugye a rózsafűzér révén egyesek közelebb érzik magukat Máriához, tehát kifejezett reformról én nem tudok, de egyébként érdekes azt megjegyezni, hogy a legtöbb ünnep a keresztény naptárban az Úr ünnepei után egyértelműen Máriának vannak szentelve, amiről már itt ebben az adásban is többször beszélgettünk.
Hölgyeim és uraim, szép lassan sajnos a kőbezárt múltunk végéhez értünk. Pár perc múlva Molnár Ildikónak adjuk át a stúdiót és a mikrofonokat, aki a rádiós létesre várja önöket. Köszönöm a figyelmet, ma déli beszélgetőtársam dr. Puskás Attila vallástörténész, egyházügyi referens, a zenei szerkesztőnk Kacsó Tibor és műszaki munkatársaim nevében is. A déli gondolatunkban egy Talmud idézettel búcsúzom. Úgy szeresd az örökkévalót, a te istenedet, hogy mások rajtad keresztül szeretni tanulják. Az elmúlt percekben Nagybodó Tibort és dr. Puskás Attilát hallották. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, a 106,8 ultrarövid, valamint az 1323-as középhullámú frekvenciákon. További szép napot kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A Székelyudvarhelyi Nikó Kft. A fémforgácsolásnak, az acél és alumínium szerkezetek gyártásának és hegesztésének felülmúlhatatlan szakértője. A kőbezárt múltunk műsor önzetlen támogatásával, az évszázadok viszontagságaival dacoló műemlékeink megőrzését is szolgálja. Ezért külön köszönet a Nikó Kft.-nek.